Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Tárgyaljuk meg című műsort hallgatják, akik önökkel vannak a mai délután.
Tibor atya.
Vidikán Lokodi Tünde.
Majoros Gabriella.
Majoros Attila.
És Kovács Katalin. Eltemettük a tegnap a telet, hamvazó szerda van. Mindennek megvan az ideje. Készülünk a természet és a lélek feltámadására. A magvetés és a gyümölcsérlelés között azonban hosszú, csendes időre van szükség. Nagy dolgok történnek ilyenkor. Ez a tisztulás az erő újjászületésének ideje, vagy a Pécsi Rita neveléskutató. Az első kérdésem, atya, hozzád szól, hogy protestáns sok is hallgatják a rádiót. Hogyan alakult ki a nagybőjt, és nem biztos, hogy mi katolikusok is tudjuk, hogyan alakult ki a nagybőjt, illetve a bőjti szokások?
A nagybőjt az a kereszténységben húsvét előtti 40 nap előkészületi, bűnbánati időszak. Ez hamvazó szerdával kezdődik, vagyis mától egészen húsvétig. Tehát lényege a bűnbánat és a felkészülés húsvétra. Tulajdonképpen Krisztus szenvedésének az emlék szaka, a keresztségre való előkészület ideje volt. Említetted a, illetve még ide tartozik, hogy a nagybőjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése. A története hosszú a nagybőjt kialakulásának, különféle zsinatok, egyházatyák írták elő, de már az első századokban jelen van a kereszténység életében. A nagybőjt különféle napokat jelöltek ki saját maguknak, úgy, mint ma is. Egyes emberek kedden böjtölnek, egyesek szerdán, harmadikok pénteken,
szerdán pénteken,
tehát mindenki maga dönti el. De nagybőjtben kötelező. A nagybőjt 14 éven felüliek nem szabad húst tegyenek, kötelező bőjti napon. És naponta, a kötelező bőjti napon háromszor lehet enni, és egyszer jól lakni, tehát ez kötelező minden 18 éven felül és 60 éven aluli keresztény számára. Említetted, hogy a Szentírásban nincsen alap, ezt tartják rólunk más felekezetek a nagybőjttel kapcsolatosan, hát én ezt megcáfolom, mert van. És pedig nincs explicite megemlítve a Szentírásban a nagybőjt, 40 napos időszaka, de az alapok azok mégis kivehetőek. Tulajdonképpen Jézus 40 napos bőjtje a pusztában, ebből indulnánk ki az új szövetségből. Ezt megemlíti három evangélista is, és ez az egyik legerősebb bibliai alapja a nagybőjtnek. És Jézusnak a bőjtje az példaértékű kellene legyen minden keresztény számára. Főleg ugye ez arra összpontosul, ahogyan ő és a sátán közötti küzdelem és a kísértések, ez bennünk is megvannak, és ezt kellene mi is követnünk, ezt a próbát, úgymond a bőti időszakban. Továbbá az Ószövetségbe visszamegyünk, ott van Mózesnek a 40 napos bőtje, mielőtt a két kőtáblával lejön a Sínai hegyről, vagy Illésnek is a 40 napos bőtje. Tehát mindkét ószövetségi példa arról erősít meg, hogy nagy a jelentősége a 40 napos nagybőjti időszaknak. Vagy ott van Jónásnak a bőjti időszaka, mikor a Ninivében ugye kitör a bűnbarlang tulajdonképpen, akkor ő is előtte bőjtől. Vagy ott van Jóel próféta, a megtérésnek az egyik eszközeként jelenik meg a Szentírásban, és tulajdonképpen a bőjt az a megtérés egyik jellemvonása, vagy Dániel profétának is a bőjtje, vagy azon kívül Jézusnak vannak tanításai a bőjtről. Minden evangélista megemlíti, az egyik Máté evangélista azt mondja, hogy amikor bőjtöltök, tehát ő írja le Jézusnak a tanítását, hogy amikor bőjtöltök, ne legyetek komorak, szomorúak, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, tehát ismeri mindenki. Itt Jézus egyértelműen feltételezi, hogy a tanítványainak böjtölni kell, és hogyan kell ezt helyesen tenni, vagy Márk evangélista is leírja, hogy jönnek majd napok, amikor elveszik tőletek a vőlegényt, és akkor majd böjtölni fog mindenki. Tehát ezt a saját halálára utalva mondja, hogy az ő távolétében böjtölni kell. Tehát a nagy böjtöt igazság szerint nem nevezi meg a Szentírás, de a 40 napos böjt, Jézus, Mózes, Illés példájából fakadóan ez egy szilárd alap. Tehát a keresztény hagyomány is ezért vezette be húsvét előtt a 40 napos böjt időszakot, és ez tulajdonképpen Jézus szenvedésére és feltámadására való lelki felkészülésként szolgál.
Köszönöm szépen a kimerítő és pontos választ. A nagyböjtről, ha beszélgetünk, akkor két végletet tudunk érzékelni a mai világban. Az első szerintem az, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nem kell ezzel törődni, valósítsd meg önmagad, jogod van hozzá, a gonosz is csak a beteg psziché fantáziája. A másik véglet pedig az Isten nem verbottal, velejéig bűnös minden ember, nem vagyunk méltó az irgalomra, vezekeljünk, mert soha nem tudhatjuk, mennyi gonoszság van a szívünkben. Adja magát a kérdés, és ez már nektek, kedves munkatársak, hogy mi segíthet nekünk abban, hogy megtaláljuk a kettő közti szűkösvényt?
Hát, hogy mi kell hozzá, azt nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni.
Lokodi viszont... Tündének, Vidikán Lokodi Tündének mi kell hozzá? Engem igazából ez érdekel.
Hát az első gondolatom az, hogy a végletek sohasem jók, mert valahol az igazság középúton van. De úgy gondolom, hogy ha az embernek van egy viszonylag komoly Isten kapcsolata, tehát hogy a jó Isten része az életednek, és vele éled az életedet, akkor valahol ez egyensúlyba kell kerüljön. Tehát mindig is tudom magamról, hogy bűnös vagyok, és mindig is tudom azt, hogy ha az érdemeimet nézném, akkor semmire sem lennék méltó, viszont tudom azt, hogy a mennyei atya az én szerető atyám, aki szeretetből akart engem, szeretetből teremtett engem, és mindannak ellenére, hogy ilyen nyomorult vagyok, fenntart engem. És éltet engem. Tehát, hogy valahol én személy szerint én próbálom ezt az egyensúlyt megtartani magamban, úgyhogy ezt tudatosítom. Sokkal könnyebb számomra abba a végletbe beleesni, hogy nem vagyok erre méltó, és hogy tényleg... Igazából, ha az érdemeimet nézzük, akkor nem sokra vinném, sőt, viszont meg kell tanulni azt, hogy ha nem így lenne, akkor nem élnék. Tehát, hogyha mindig azt vennénk csak, hogy nem vagyunk méltóak Istennek az irgalmára, akkor már rég jött volna még nem tudom hány özönvíz, és elpusztított volna minket. De hogy nem ez a célja a jó Istennek, hogy elpusztítson minket, hanem hogy éljünk. Viszont ahhoz kell legyen vele személyes kapcsolatod, ahhoz nem tudok mást mondani. Tehát én ezt ki tudom megközelíteni.
Köszönöm.
Hát én szeretnék neked ellent mondani. Azt mondtad, hogy a végletek nem jók. Ez általában így van, de ugye nekünk ki a mesterünk? Jézus Krisztus, és ő bizony a végletekig elment. Értünk, érted, értem. Ő a többnél is többet tett, értünk. Ilyen szempontból példakép lehet ez a vég nélküli szeretet, hogy elmenne a végletekig. Ti nők nagyon jól tudjátok ezt, hogy ki az, akiért ti megtesztek mindent. Sokszor erőtökön felül, sokszor a több hónapi nem alvás ellenére is, sokszor a hálátlanság ellenére, és mindent megtesztek a gyermekeitekért és a családotokért. Úgyhogy ti is elmentek mindig a végletekig, én hiszem, sőt, én azt látom sokszor még azon is túl, amin az ember azt gondolja, hogy az a véglet, még azon is túlmentek, ezt ti tudjátok, nők. A Böjtre visszatérve pedig mindenki a szíve mélyén kell érezze azt, hogy mivel kell böjtöljön. Én, hogyha az egyházban valami nagy pozícióban lennék, én meg is változtatnám azt, hogy a hússal böjtöljünk. És sokkal jobbnak tartanám például ilyesmivel böjtöl, tehát az egyház azt adná ki, hogy igen, böjtölj a technika megvonásával. Ne húst ne egyél szerdánként, vagy péntekenként, hanem kapcsolt ki a telefonon, van egy pici kis gomb, ilyen 4-5 karika van, ilyen kis félvonal, az az internetet kapcsolt ki például, vagy a wifi-t kapcsolt ki, vagy ne menj fel a közösségi oldalakra. Természetesen a Mária Rádió Facebook oldalát meg lehet nézni a böjti napokon is. Én e felé terelném az embereket, hogy ami igaziból nehéz, ugye régen nagyon nehéz volt, hogy húst ne egyél, hiszen ez egy ünnepi dolog volt, és ugye szerintem ezért is lett ez a, hogy ne együnk húst. Én teljesen mással böjtölök, és úgy érzem az idén tudom is, hogy mivel fogok böjtölni. Igen, lehet jobb lenne a szánkkal böjtöljünk, ne ítélkezzünk, ne mondjuk rosszat másról. Igen, ne tévészünk annyit, ne rádiózzunk annyit, persze a Mária Rádiót természetesen nyugodtan lehet hallgatni, ne internetezzünk annyit. Sokszor én is azon veszem észre magam, hogy rajta feledkezek valami jó videón, tehát valami jó, nem valami hülyeségen, rajta feledkezek mondjuk egy Pálfeli atyán, és akkor már egy órája, és akkor nézem a gyerekeinket, hogy apa mit csinál? És egyből leesik az, hogy a jó dologgal is tudsz rosszat csinálni. Most jön a nagybőjt, az a mai nappal elkezdődik a nagybőjt, arra kell vigyázzunk, hogy ami nekem nehéz, Majoros Attila, nekem mi az, ami nehéz? Mi az, ami annyira fontos, hogy mint a napi, akik nagyon sokat dohányoznak, a dohány például, hogy próbálj csak egy szállal kevesebbet szívni, az a de nehéz, vagy aki megiszik naponta 10 kávét, hogy csak egyet így, milyen nehéz. Hát valami olyasmit próbáljunk, kedves hallgatók, ami neked, kedves hallgató, nehéz. Aki sokat mesél másokról, nem akarom csúnyán mondani jót, rosszat, az figyeljen oda nagybőjben, hogy valahogy fogja vissza magam. Hogyha valaki sokat ítélkezik, arra figyeljek, hogy vegyem észre, amikor már kezdeném, hogy de bezzeg a másik, mit csinált, hogy valami olyasmit találjunk, ami tényleg kedves a Jóistennek.
Ahogy Tünde mondta, a végletek azok nem biztos, hogy mindig járható utak, és meg kell találni ezt a kis középutat, ami nagyon nehéz. És én is ahhoz csatlakoznék, hogyha tényleg folyamatosan arra gondolunk, hogy mi milyen méltatlanok vagyunk, és milyen bűnösek, és a Jóisten biztos, hogy utál bennünket, és nem is tudjuk, hogy mi végre vagyunk, akkor nagyon át tudunk esni a másik oldalra, ami ismét nem jó. Pont ma reggel, vagyis a mai nap folyamán olvastam egy idézetet, hogyha a Jóisten ma reggel minket felébresztett, akkor az azt jelenti, hogy terve van velünk. És ezt jó lenne folyamatosan szem előtt tartanunk, és néha nagyon letargiába tudunk esni, és átmegyünk abba az irányba, hogy mondtad, Kati, hogy hát ez nem fog menni, meg nem vagyunk mi erre érdemesek. És bizony, ilyenkor jó, ha eszünkbe jut, hogy igen, a Jóistennek terve van velünk, és neki, ahogy mondta Tünde is, megvannak az eszközei ahhoz, hogyha tényleg úgy gondolja, hogy méltatlan az emberiség, akkor özönvizet vagy bármit tudna adni, de ő folyamatosan bízik bennünk, és várja, hogy találjuk meg azt a keskeny kis ösvényt, ami felé haladhatunk.
Én is hozzáfűznék egy gondolatot Attilához, hogy igenis jó az, hogy az ember testileg is valamit megvonjon a böjti időszak alatt, de tulajdonképpen a böjti időszak akár most nagybőjtben vagy adventben egy olyan időszak, amikor én adhatok valamit az Istennek önmagamtól, senki által kényszerítve, szabad akaratomból kifolyólag. És ezt az egyház meg is fogalmazza, úgyhogy az ember böjtölhet lelkileg, testileg és szellemileg. A hármunk három közül te döntheted el, hogy melyik az, ami neked úgymond nem kényelmes, hanem úgy be is tartható, viszont meg is kell küzdjél. És ugye a testihez tartozik a hús, amiről beszéltél, hogy azt nehéz megvonni, de a lelki szellemihez tartozik az, hogy most internetezzek, vagy tévézzek, vagy ne tévézzek, ne wifizzek, ne rádiózzak, tévézzek, stb. De mindenki maga tudja azt, hogy mivel tud többet visszaadni, vagy minek az eredménye az, ami Istennek is tetsző lehet. És tulajdonképpen ez az az időszak, amikor én elveszek a saját időmből azért, hogy Istennek több időt adjak. Ez a nagy bőjt, szerintem, ez a lemondás. Mert hogyha én nem tévézek, nem internetezek, csak egy egyszerű példa, akkor azt jelenti, hogy csend van magam körül. És ezt mindenki tudja, hogy a csendben szólít meg az Isten. Tehát eleve akkor már automatikusan Istennek szentelted azt az időt. És hogyha úgy belemélyedsz és átéled azt az időt, azt a csendidőt, akkor Isten közelebb kerül hozzád. És ennek van következménye, pozitív, hogy megtanulsz alázatos lenni, megtanulsz türelmes lenni, megtanulsz reménykedni, és a remény által pedig a hitedet erősíted. És ez pedig egy nagy bizalmi kapcsolattá tud válni Istennel szemben. Tehát mindenki eldöntheti testi, lelki, szellemi bőjtöt akar tartani.
Böjte atyának van egy mondata, amit már többször hallottam, és Hamvazó szerdán jó felidézni. A hőmérő nem a hideget méri, hanem a meleg hiányát, mondja ő. Ugyanígy a bűn nem más, mint a szeretet és jóság hiánya. Hát, ha könnyebb egy picit ez a kérdés, hogy hogyan vágtok neki a nagybőjtnek, és változott-e valamit az évek során a bőjti magatartásotok?
Hát, ha rám néztek, akkor látszik, hogy 10-15 kilót lefogytam, úgyhogy az elmúlt évhez képest. Minden évben én más célokat szoktam kitűzni, és általában sikerül is 90%-ba betartani. Igen, a hiány, ez olyan jó megfogalmazás, hogy a szeretet hiány, a bizalom hiánya, stb. Tehát a meleg hiánya a hőmérővel. Igen, én úgy gondolom az idén is mától egy olyan irányelvet szabok meg a nagybőjt benne a magam számára, amit úgy gondolok, hogy elsősorban magamnak, egy kicsit önzőnek hallatszik, de a nagybőjt erre valahogy önmagamat neveljem, és önmagamat irányítsam Istenhez közelebb. És én egy olyan programot találtam ki önmagamnak, hogy úgy gondolom, hogy ha ezt én most betartom, akkor soha nem fogok meghalni. Aztán majd, ha lesz alkalom, akkor a bőjt végén lehet, hogy beszámolok erről. Majd kérjétek számom.
Jó, ezt én felírom.
Nem tudom, hogy mennyivel könnyebb, vagy nem könnyebb ez a kérdés. Én olvastam egy gondolatot, ami nagyon megragadott most így nagy bőjt elején, hogy a bűnbánat az nem egy érzés, hanem egy elhatározás. És az én lelkem erre rezonált nagyon idén, és egy olyan dolgot választok, vagy egy olyan dologra szeretnék figyelni, hogy minden nap adjak hálát azért, ami nekem nehéz. Valahogy ezt próbálom majd gyakorolni, mert úgy gondolom, hogy elhatározás kérdése. Ugyanúgy hozzá lehet állni dolgokhoz, hogy jók, vagy hogy nem jók, vagy hogy ezt többet nem így csinálom, vagy mondta Attila, hogy nem internetezek, vagy nem beszélek annyit pluszba. Hajlamos vagyok talán belesüllyedni a nehézségbe, viszont hogyha Jóisten megengedte, akkor valószínű, hogy a javamra válik, és akkor ezért szeretnék hálát adni. Minden évben változik a hozzáállásom a nagybőjthöz. Úgy gondolom, hogy ez valahol normális is, mert az ember változik folyamatosan, és vannak dolgok, amiket már megértett, amiket még nem ért, és ahol éppen tartok az úton, amiket éppen felismertem, azokat próbálom gyakorlatba ültetni, és nagyon bízom benne, hogy ezután is minden évben változni fog a nagybőjtöm, mert nem szeretnék leragadni egy ponton, hanem szeretnék változni, és olyanná válni, amilyen, hát azt akartam mondani, ami kedves a Jóisten előtt, de ahogy kigondoltam, rögtön tudtam, hogy így is kedvesnek talál, viszont szebb, hogyha csiszolok még rajta, és jobban ragyog.
Nekem is évről évre másképp alakulnak a nagybőjtök, mert nincsenek sosem olyan konkrét elhatározásaim, hogy mit szeretnék másképp, máshogy jobban csinálni, hanem úgy, ahogy alakul, ahogy Tünde is mondta, hogy alakul a nagybőjt előtti időszak, hogy egy-egy gondolat, vagy egy-egy prédikáció, vagy előadás, vagy nem tudom, ami úgy éppen megragad benne, akkor az úgy gyújt egy pici szikrát, hogy na akkor lehet, hogy most idén erre kéne jobban figyelni, vagy valamit úgy elengedni, vagy valamitől, ugye, valamiről lemondani. Idén is még nem mondhatnám, még úgy alakul a dolog, van több rész, ami úgy megfogott, és szeretném valamelyest kiaknázni, de a múlt napokban volt az egyik gondolat, ami úgy megérintett, hogy lehet, hogyha jobb egy dologra koncentráljunk, és akkor azt igazán odafigyelni, és próbáljuk meg kivitelezni, mert ha nem, akkor lehet, hogy talán elveszünk a sok apróság között. Nem tudom még.
Mentálhigiéniások, szakemberek mindezt mondják, igen.
Igen, szeretném, igen. Hogyha tényleg egy valamire, inkább nem sok kicsi apróra, mert akkor kicsúszik úgy a kezem közül.
Az azt mondják, hogy a vadász is mikor 10 vadlibát lát, hogyha mind a 10-et szeretnél lelőni, az nem fog sikerülni, de ha egyet vesz célba és megcélozza, akkor az sikerül.
Ha van vadász idén.
És engedély.
Igen. Hát én már is egy kis humoros dologgal szeretném kezdeni. Ugye nagyon sokszor halljuk, hogy a férfiak ugye megfogadják, hogy nagybőjtben nem isznak kávét, italt. Én még hölgytől olyat nem hallottam, azt mondta volna, hogy én most 40 napig nem fogok sokat beszélni, vagy pletykálni. Ez nem tudom, miért van így. Nekünk talán könnyebb lemondani az italról, mint a hölgyeknek a csacsogásról. A viccet félretéve, Tibor atyának volt egy jó mondása, szintén egy tárgyaljuk meg műsorban, hogy a Jóistennek te a kedvence vagy. És én a Jóistennek a kedvence vagy, azt hiszem így mondta Tibor atya, nem, hogy a kedvence vagy. És a kedvence vagyok, ez egy olyan felhatalmazás nekem, amivel élni kell. Igen, nagybőjt van, én nem tudok szomorkodni a nagybőjtben. Persze, amikor elmész a keresztúrtra, átéled Jézus szenvedését, én adventes vagyok inkább. Tehát én az adventi részét szeretem az egyházi évnek. Nem tudom, melyik papbácsi mondta, vagy talán szent, nem tudom ez pontosan, hogy aki szomorú keresztény, az nem jó keresztény. Persze, hogy amikor, ahogy említettem, keresztúton igyekszel odafigyelni, hogy milyen szenvedést élt át az Úr, és hogy mennyire egyedül volt, de én szerintem nagybőjben sem szabad az ember szomorú legyen. És ha valamit megfogadsz, hogy sikerül, én csodálom Tibor atyát, neki általában 90%-ban szokott sikerülni ez a dolog nekem. A százalék korán sem érje el a 90%-ot, én mindig belebukok valahogy. Szerintem az a természetemből is adódik, de fel kell állni, mint a Jézus is, ugye a nagybőjtben látjuk a keresztutakon, hogy mindig felállt, akárhányszor elbukott. Hát mi is őt kell kövessük nagybőjtben, és ha megfogadtunk valamit, igyekezzünk azt tartani. Ha véletlenül nem sikerül, lejárt a 40 nap, senki nem mondta, hogy azt fejezzük be, úgyhogy lehet később is próbálkozni.
Köszönöm szépen nektek, és engedjétek meg, hogy egy ismeretlen szerzőnek a soraival fejezzem be ezt a nagybőti adást. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz, mondja Máté evangélista 6. részének 6. fejezetében. A csöndszelítség. Amikor nem válaszolsz a sértésekre, amikor Istenre hagyott becsületed védelmét, akkor a csönd szelítség. A csönd irgalom. Amikor nem terjesztett testvéred bűneit, amikor megbocsátasz anélkül, hogy a múltban nyomoznál, amikor nem ítélsz, hanem közben jársz benső szobádban, akkor a csönd irgalom. A csönd türelem. Amikor panasz nélkül szenvedsz, amikor nem lépsz közbe, hanem várod, hogy a mag lassan kinyílhasson, akkor a csend türelem. A csönd alázat. Amikor hallgatsz, engedve, hogy testvéred kiemelkedjen, akkor a csend alázat. A csönd hit. Amikor hallgatsz, mert ő az, aki cselekszik. Amikor lemondasz a világ hangjairól, hogy az ő jelenlétében légy, akkor a csönd hit. A csönd imádás. Amikor átöleled a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd miért, akkor a csönd imádás. Áldott nagybőti csendet kívánva szeretnénk innen búcsúzni a nagyváradi stúdióból, akik önökkel voltak.
Vidiken Lukodi Tünde,
Majoros Gabriella,
Tibor Atya,
Majoros Attila
és Kovács Katalin. Dicsértessék a Jézus Krisztus!